Kedves testvérek, a mai délelőtti istentiszteleti gondolatokat azzal szeretném kezdeni, hogy ahogy már a múltkor is beszéltünk róla, amikor itt együtt voltunk a múlt hónapban, hogy azért ez az év nem volt annyira fényes és vidám ilyen értelemben, ugye az egész világ szempontjából, egyéni életünk szempontjából is. Ugye a bajok, a nehézségek, a tragédiáknak a sorozata, tehát valóban azt lehet látni, hogy összeomlóban van ez a világ. De nekünk az ige azt mondja, hogy nekünk nem erre kell tekinteni. Erre olyan szintig kell odafigyelnünk, hogy a mi fejünket felfelé tudjuk emelni, mert hogy elközelget a mi váltságunk. Nekünk ilyen szempontból kell ezeket nézni, és nem engedni, hogy elcsüggesztenek bennünket a körülmények. Hányszor vagyunk nehéz helyzetben, csüggettek, aléltak vagyunk. De mit kell kérnünk az Istentől? Hogy amit sátán most el akar velünk érni, mit akar elérni? Hogy ezekre a külső nehézségekre koncentráljunk, ezek lehúzzanak bennünket, a reménytelenség, a kilátástalanság, és elfelejtkezünk a legfontosabbról. Hadd kérdezzem, mi a legfontosabb? Hogy válaszolnánk erre? Mi a legfontosabb? Istennel való kapcsolat, és így van, ennek következménye. Mi az a... Így van, az üdvösség elnyerése, jellemfejlődésünk. Ez a legfontosabb. Sátán erről akarja elterelni a figyelmet mindennel. A bajokkal, a nehézségekkel, az örömökkel. Értitek, bármi történik, csak erre ne figyeljünk oda, hogy a mi jellemünk fejlődése. Márpedig ez kell, hogy legyen a legfőbb célkitűzésünk ebben az esztendőben is. Hadd kérdezzem meg, hogy vajon szerintetek hogyan érhető el az, hogy a mi jellemünk megváltozzon, és ismét a krisztusi képmás alakuljon ki bennünk. Szerintetek ennek mi az útja és módja? Szerintetek hogy lehet ezt elérni? Istennel járás, így van, nagyon jó. Tessék?
Imádság,
nagyon jó. Tessék? Így van, a Szentlélek segítsége, és segítségének a kérése. Így van, azon kívül mit mondhatunk még? Igeolvasás. Nagyon-nagyon fontos, így van. Csupa fontos dolgot mondtunk el. Tessék? Megalázkodás Isten előtt, így van. Na de nézzünk meg egy igét az Efézusi levélből, azaz kettőt is fogunk majd olvasni. Először az Efézusi levél első fejezet negyedik versét nézzük meg. Ennek a Biblia versnek a második részére szeretném a hangsúlyt tenni, aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, ugye ez nagyon szép bevezetés, az előzőhöz kapcsolódik, de amire most hangsúlyt szeretnék tenni, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Azt mondja, szeretet által. Nem érdekes? Amit elmondtatok, mind-mind annyira fontos az üdvösséghez. És most azt olvassuk itt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Olvassuk még el az ugyanebből a levélből, az Efézusi levélből a 4. fejezet 15. versét. 4. fejezet 15. verse. Nézzük meg, mit mond. Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Mit mond? Hogy tudunk mi eljutni a tökéletes krisztusi képmást visszatükröző életre? Szeretet által. Az igazságot követvén szeretetben. Olyan sok igét kigyűjtöttem, ígérem, nem fogjuk az összeset felolvasni, de rengeteg igét kigyűjtöttem, ami erről szól, hogy az fejlődni a krisztusi jellemben, elérni azt a célt, amire az Isten elhívott bennünket, csak is szeretet által lehet. Na de hogy van ez az egész kérdés? Nem egy összetett kérdés? Hát akkor a szeretet mitől lesz bennünk? Vagy hogy működik ez az egész kérdés? Mit válaszolnátok erre? Mit válaszolnátok erre? Hát a szeretet is honnan van? Istentől, de hát akkor hogy van ez az egész kérdéskör? Olvasunk el egy igét, egy másik igét is, János apostol életéből, pontosabban az ő leveléből egy személyes bizonyságot tesz, János első levele 4. fejezetének a 16. versét olvassuk el. János első levele, 4. fejezet, 16. vers. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Tehát, hogy lehet nekünk egyáltalán szeretetre jutnunk Isten iránt? Hogy lehet? Ennek az igének az alapján mit mondotok? Hogy lehet nekünk az Isten iránti szeretetre eljutnunk? Hogy?
Megismerjük és elhisszük.
Így van. Megismerjük az Istennek, így elhisszük az Istennek irántunk való szeretetét. Álljunk meg egy pillanatra, és hadd kérdezzem meg, hogy János apostol, ő volt a szeretett tanítvány, ugye? A szeretett tanítvány volt. Miért hívja őt a Biblia szeretett tanítványnak? Miért? A legfogékonyabb volt ugye a krisztusi szeretetre. Nagyon érdekes, azt mondja, ugye ott János apostol úgy magáról ugye az evangéliumban nem akarja az ő nevét kiejteni, hanem azt mondja, hogy a tanítvány, akit Jézus szeret. Na most Jézus nem egyformán szerette a többi tanítványát is? Akkor miért mondja, hogy János, akit Jézus szeret? Azaz a tanítvány, akit Jézus szeret. Azért, mert hadd mondjam, hogy a szeretet kapcsolat az nem a kapcsolat. Tehát olyan mérvű szeretet kapcsolatban lehetek valakivel, amilyen mértékig nyitott vagyok a másiknak is a szeretetére. Jézus mindegyiket szerette, de a Jánosban megmutatkozó és kifejezésre jutó gyermeki hit és szeretet egy olyan szeretet kapcsolatot idézett elő Jézus és ő közötte, hogy mi lett ennek az eredménye, hogy ő volt a szeretett tanítvány. Ugye olyan érdekesen ezt is mondják, hogy amikor János apostol írja a leveleit, a szeretetbe mártotta az ő tollát, és úgy írta ugye az ő leveleit. Igen. De mit mond? Miért rajongott, bocsánat, hogy ezt a kifejezést mondom, ennyire Jézusért rajongó, odaadó szeretettel? Miért? Mert mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Tehát mi minden szeretetünk, a jánosi összes szeretet is, csak egy viszont szeretet az Isten szeretetére. Tehát a szeretet akkor ébred az emberben, amikor felismeri, meglátja, és felismeri az Isten iránta tanúsított szeretetét. Álljunk meg egy pillanatra, mert János apostol itt többes számban beszél. Többes számban beszél. Mit mond? Nem azt mondja, hogy én megismertem és elhittem, hanem mi megismertük és elhittük. Vajon kire utal itt János apostol? Így van, a többi tanítványra. Tehát akik Jézussal együtt jártak ebben a földi életben. Tehát ők megismerték, ugye, és elhitték az Isten irántuk való szeretetét. Nagyon-nagyon elgondolkodtató, egy idézetet szeretnék olvasni a Jézus élete című könyvből. János apostol őszintén, mélyen szerető, heves, de elmélkedő ember volt. Egyre inkább felismerte Krisztus dicsőségét. Nem azt a világi pompát és hatalmat, amiben reménykedni tanították, hanem az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Elmerülten szemlélte ezt a csodálatos valóságot. Mit mond? Azt mondja, hogy János mélyen szerető, mélyen érző ember volt, és felismerte Krisztus dicsőségét, ami nem világi pompában volt, őket úgy tanították, hogy majd milyen pompával fog Jézus eljönni, és uralkodó lesz, hanem mit mond? Hanem azt mondja, hogy az atya, tehát akit, akiben mit láttak? Kegyelmet és igazságot. És elmerülten szemlélte ezt a csodát, hogy az ő lényében hogy nyilvánul meg a kegyelem és az irgalmasság és az igazság. Mondjunk egy-két példát, hogy a tanítványok milyen megnyilvánulását látták Jézus ezen irgalmának az ő életükben. Látták a gyógyításait. Azon kívül mit láttak? Így van, nagyon fontos. Kihez? Így van, Zákeushoz, a bűnösökhöz való viszonyát. Látták azt, hogy Jézus egyetlen egy bűnös embert meg nem vet. Jézus a bűnösök után vágyódik még inkább. Azt mondja, nem az egészségeseknek van szükségük orvosa, hanem a betegeknek. A környezete mit csinált? A farizeusok mit csináltak a nyilvánvaló bűnösökkel? Megvetétették, kiszaszították. Hadd kérdezzem meg, milyen érzés lehet ez nekünk is, csak most bocsánat a napjainkban, hogy akármilyen bűnösök vagyunk, de ő szeret, és visszavár bennünket. Hadd kérdezzem meg, ez nem indítja meg az ember szívét? Annyira érdekes gondolatot olvastam, bocsánat, és ezt most csak a saját szavaimmal szeretném idézni, hogy nem ébredhet fel az ember szívében igazi szeretet Isten iránt, meddig? Amíg elsősorban fel nem ismerjük a saját bűnösségünket. Miért? Mert amikor felismerjük a saját bűnösségünket, megérezzük, hogy az Isten nem eltaszítani akar bennünket, hanem magához akar bennünket vonni, és fel akar emelni magához, a bűnbocsátó szeretetével ölel körül bennünket. De amíg nem látjuk a saját bűneinket, nem érezzük az elveszettségünk tudatát, hogy szükségünk van az isteni kegyelemre, addig nem is tudunk rezonálni erre a szeretetre. Az elveszettségünk tudata, a bűneink felismerése késztet bennünket arra, és vezet el bennünket igazából arra, hogy az iránta való szeretet folyamatosan és egyre inkább feléledjen bennünk. De tegyük fel azt a kérdést, hogy mi felismerjük-e az Isten irántunk tanúsított szeretetét nem csak ebben a vonatkozásban, hanem egyéb más vonatkozásban. Szerintetek mi felismerjük az isteni szeretetet? Malakiás könyvéből szeretnék olvasni egy igét. Malakiás könyve számomra egy külön kedvenc könyv olyan értelemben, mert biztos, hogy emlékeztek rá ti is, csak hadd elevenítsem fel, bocsánat, egy totálisan értetlenkedő néppel való párbeszéde az Úrnak. Mond az Úr valamit, és ezek miért, hogy, miben? Nem értik, egyszerűen nem értik. És nézzük meg, az első, ahogy kezdődik Malakiás könyve első fejezet második verse, nézzük meg, mit mond itt az ige. Azt mondja, szerettelek titeket, azt mondja az Úr. És azt mondjátok, miben szerettél minket? Nem döbbenetes? De hadd kérdezzem meg, miért teszi föl a kérdést Isten, pontosabban, ugye, kijelenti az Úr, de miért teszi föl a nép a kérdést, hogy miben szerettél minket? Miért? Nem ismerték föl, de miért nem ismerték fel? Vakok voltak. Így van. De nézzük meg. Malakiás könyve mikor íródik? A fogság után. A fogság után. A babiloni fogság után. A fogság után sem nyerték vissza teljesen, soha többi az ő teljes függetlenségüket. A fogságból hazajövet, Még Zakariás könyvében is azt látjuk, hogy a nép felismerte az Isten kegyelmét, hogy nem engedte, hogy végleg elpusztuljanak, hanem még hagyott egy maradékot, és visszahozta őket atyáik földjére. De egy pár évtized múlva már ennek a gondolata is elmúlt, és aztán miben szerettél minket, miért? Mert csak a nehézségekre koncentráltak, már ők nem önállóak, mindig valakinek ugye a fennhatósága alatt voltak, ugye akkor még nem a rómaiak, akkor még nem is voltak, tehát nem, még nem a római birodalom volt, ugye a világura, hogy úgy mondjam. És nézzétek meg, azt mondjuk, hogy ha sok próba, nehézség, amit megengedtél az életünkben, hát hogy látjuk a te szeretetedet? És erre nézzük meg, az Úr válaszol. Avagy, és bocsánat, itt kellene tovább olvasni, talán akkor úgy csináljuk, hogy vetítsed ki, légy szíves, a második verstől az ötödikig. A második verstől az ötödikig. És nézzük meg, hogy milyen különös választ ad az Úr erre a kérdésre, hogy miben szerettél minket. Azt mondja, hogy avagy nem atya fia volt-e Ézsau Jákobnak, azt mondja az Úr. Jákobot pedig szerettem, Ézsaut ellenben gyűlöltem, és az ő hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig pusztai sakálokévá. Ha azt mondja Edom, ki az az Edom? Az Ézsaunak az unokája, ugye, tehát Ézsau leszármazottait mondja, elpusztultunk, de térjünk meg, és építsük fel a romladékokat. Ezt mondja a seregeknek ura, ők építenek, de én elrontom. És elnevezik őket istentelenség határának és oly népnek, amelyre örökké haragszik az Úr. És látják ezt a ti szemeitek, és magatok is mondjátok, nagy az Úr az Izrael határa felett. Na, kérném szépen, válaszoljunk a kérdésre. Miben nyilvánult meg az Úr? Ezt a választ adja erre a kérdésre, hogy miben szerettél minket. Na most ez hogy válasz erre a kérdésre? Ki volt az elsőszülött Ézsau és Jákob között? Ézsau. De mit mond az Úr? Nem Ézsaut magát, a szemét, ugye, hanem ugye azt a lelkületet, ami Ézsauban volt, ugye azt az Úr nem hagyhatta jóvá, az gyűlöli. Mit csinált Jákobbal a kisebbikkel? Őt emeli nagy néppé. Az ő leszármazottai, ugye? Ugye a választott nép az Izrael népe. Ézsau, az edomiták, sokszor mit tettek, mit akartak tenni Izrael népével? Ellene támadtak, el akarták pusztítani, sokszor megpróbálkoztak ezzel. És nézzük meg, sikerült nekik. Mit mond az Úr? Ha ők építenek, de én elrontom. Tehát az Úr az emberi szempontból nézve reménytelen helyzetben, mert ugye, hogy a kisebbik lesz az elsőszülöttségi jognak az örököse, és utána ő lesz nagy néppé, és egyáltalán az a rengeteg támadás, ami érte őket, mégiscsak meghagyta őket, és nem engedte, hogy az ígéret ne valósuljon meg. És az Úr ezt tárja eléjük. Hadd kérdezzem meg, az isteni szeretetnek és gondviselésnek milyen példája volt ez? Megérdemelték volna, hogy végleg elpusztuljanak? Milyen bálványimádásba merültek ők is? És az Úr mit tesz? Az Úr elfordítja a környező nemzeteknek a pusztító szándékát. Rengeteg veszteség éri őket, sok-sok büntetés éri a bűneik miatt, de nem engedi, hogy elpusztuljanak. Álljunk meg itt egyetlen egy pillanatra. Szeretném azt megkérdezni tőletek, hogy mi megérdemeljük azt, amiben most vagyunk, ezeket a körülményeket? Hadd mondjam ki, hogy mi az Istent nem fogjuk tudni igazából szeretni, ami pedig a lelki fejlődésünk alapja, ha úgy gondoljuk, hogy jár nekünk mindaz, amiben vagyunk. Amíg így gondolkodunk, az Istent nem fogjuk tudni igazából szeretni. Ha el nem jutunk arra, hogy a bűneink miatt nekünk semmi nem jár ebben az életben, hanem az ő végtelen kegyelme és szeretete, amely megtart minket, megbocsát, nem a bűneink szerint cselekszik velünk, nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint, amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt, amíg nem ismerjük meg az Isten irgalmasságát. Mit mond János apostol? Mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki telve volt mivel? Kegyelemmel és igazsággal. Kegyelemmel. Megbocsátja a bűneinket, de igazsággal, mert a bűn következményét sokszor el kell hordoznunk. Sokszor úgy tud bennünket igazából a bűneink súlyára ráébreszteni, hogy nehéz próbákat enged meg. A bűn következményeit megengedi beérlelődni. De akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy hát miben szerettél bennünket, hát annyi nehézség ér az életben. Hát pontosan ez az ő szeretetének a megnyilvánulása, hogy ki akar józanítani bennünket, és a próbák által is fenyíteni, nevelni akar bennünket, és a párhuzamos kegyelmével, amellyel nem enged bennünket elveszni, hanem a bűnbocsánatot újra és újra felajánlja. Az ő kegyelmét, irgalmát mutatja meg nekünk. És ha mi ezt felismerjük, csak akkor tudunk eljutni az Isten iránti szeretetre, különben lehetetlenség. És hadd mondjam, nem lehet az igazságban növekedni szeretet nélkül. Nem ez volt az egyik alapigénk is, hogy az igazságban növekedvén szeretetben. És jussunk el a krisztusi teljességre, tökéletességre szeretet által. Nem lehet. Miért nem lehet eljutni enélkül erre? Miért nem lehet szeretet nélkül eljutni? Hát ott van az igében, ott van a 10 parancsolatban, ezt ne tedd, azt ne tedd, jó, akkor én ezt nem fogom tenni. Hát akkor én krisztusi jellemű vagyok? Vagy hogy van ez? Miért nem működik ez így? Nagyon érdekes, szeretnék felolvasni egy igét Galata levél Pál apostolnak, a Galata beliekhez írott leveléből az 5. fejezet, 6. verset olvassuk el. Galata 5:6. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem micsoda? Hanem a szeretet által munkálkodó hit. Milyen érdekes. Az Úr adta a körülmetélkedés parancsolatát, nem? Ugye azt mondja, Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség. Jó, hogy utána Jézus után ugye ott volt ez az óriási nagy kérdés, hogy az ószövetségi dolgokat meg kell-e tartani, vagy nem, de ne is erre térjünk most ki, hanem mit mond, mi számít? A szeretet által munkálkodó hit. A szeretet által munkálkodó hit. Hadd mondjam, nem tudunk növekedni a szeretetben, nem tudunk növekedni az Isten ismeretében, ha nincs meg bennünk ez a szeretet Isten iránt. Szeretnék olvasni néhány idézetet, kiírtam néhány idézetet. A bizonyságtételek tele vannak ezzel a kijelentéssel, ezzel a fogalommal, hogy a szeretet által munkálkodó hit. Figyeljük! Csak néhányat hadd olvassak fel. A szeretet által munkálkodó hit, amely megtisztítja a lelket. Következő mondat. A szeretet által munkálkodó hit késztetésére az értelem megvilágosodik. Mit jelent ez? Szeretet nélkül meg se tudom érteni igazából az Isten szavát. Hiszen ha ez pusztán az értelem kérdése lenne, akkor elég, hogyha az ember leül, elolvassa. Hát hány tudós ember van? Üljön le, olvassa a Bibliát, és akkor tökéletesen az Isten ismeretére jut, és akkor üdvözülhet is. Ugye? Hát szó nincs erről. Szeretet által nem tudom megérteni az Isten szavát, az ő beszédét. Nézzük tovább. Azt mondja, ugyanezt a gondolatot mondja, csak egy más megfogalmazásban, a szeretet által munkálkodó hit az ismereteknek a kulcsa. És ennek eredménye a szeretet által munkálkodó hit lesz, ugye a Szentlélek munkájának, most csak ezeket a mondatokat olvasom, amely megtisztítja a lelket, amely teremtőjének tökéletes pecsétjét hordozza. Tehát szeretet által. Hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek az emberi természetnek könnyű-e az Isten parancsolatait megtartani? Könnyű vagy nem?
Nehéz.
Miért? Mert a természetünk más irányba von bennünket. Következő ezzel párhuzamos kérdés. Ha valaki valakit nagyon szeret, akkor kész-e a másik kedvéért lemondani olyan dolgokról, amiket esetleg nagyon szeretne tenni, de a másik nem szeretné, hogy tegye? Egy szeretet kapcsolatban létezik-e ilyen? De mi tudja az embert rávenni erre? Csak is a szeretet. Élhet két ember egymás mellett, ha nincs szeretet, akkor nem fog lemondani dolgokról a másik kedvéért. Tudom, hogy ez nagyon egyszerű, tényleg egy hétköznapi példa, de mi a legerősebb motiváció, és ezt szeretném, ha megjegyeznénk, a szeretetnél nagyobb erő és motiváció nem létezik. Tehát mi az első lépés? Felismerni azt, hogy semmi nem jár nekem, mindent kegyelemben kapok, és akármit követtem el, az Isten bűnbocsátó szeretete még most is hív, és vár engem. Ez az első lépés. És utána, micsoda, ha én megismerem az Isten szeretetét, akkor mire fogok vágyakozni? Mire fogok vágyakozni? Hogy akkor az ő tetszésére éljek. Hogy ő az örömét lelje bennem. Mert ez a szeretet viszont szeretetet ébreszt az emberben Isten iránt. Olyan érdekes, kívülről szeretném, hogyha mondanátok, majd fogunk olvasni egy-két igét, hogy olvasunk-e ilyen igéket a Szentírásban, hogy valaki kimondja, hogy szeretem az Urat. És meg is indokolja. Nézzünk meg egy ilyen igét. A 116. Zsoltár első versét nézzük meg, mondjuk. A 116. Zsoltár első verse. Szeretem az Urat, mert... Meghallgatja esedezésem szavát. Tehát milyen tapasztalatot szerettem vele? Hogy nem vetett el engem az én bűneim dacára, meghallgatta az én esedezésem szavát, és ez egy viszont hálát és szeretetet ébreszt az emberben Isten iránt. Ebből mi következik? Hogy az ember hogy tekint az Isten parancsolataira? Hogy tekint? Csak a 119. Zsoltárból háromszor ismétlődik meg, csak ebben a Zsoltárban, de a 97. verset olvassuk el, a 119. Zsoltár 97. verse. Mely igen szeretem a te törvényedet? Azt a törvényt, ami az én emberi természetemmel ellentétes. De miért? Mert szeretem az Istent, szeretem az ő gondolatait, szeretem egyáltalán az ő irgalmát, kegyelmét, amelyet Jézus áldozatában megmutatott, és egész napestig arról gondolkodom. Igen, mi a szeretetnek az alapja? Hogy megismerem az ő irántam tanúsított szeretetét. És én ezzel kapcsolatban egyetlen egy idézetet szeretnék felolvasni, egy valamivel hosszabb idézet, de ez az idézet számomra egy döbbenetes idézet. Amikor az ember felismeri, hogy Jézus mi mindent vállalt értünk, és nem értünk, hanem értem, az embert elgondolkodásra és mélységes szeretetre indítja. És figyeljük meg, most ez a szó jutott eszembe, nem kimondottam biblikus kifejezés, de, és most nem Jézus áldozatáról szól ez az idézet, nem a kereszt áldozatról, hanem az, hogy Jézus milyen olyan hatásoknak volt kitéve a földi életében, amitől ő irtózott egyébként, és mi érettünk kellett, hogy megtegye. Ezt gondoljuk végig, ez a Jézus életéből egy idézet. Jézus, bár a béke fejedelme volt, mégis kivont karddal kellett érkeznie. Ugye? Mit mond? Ő a békesség fejedelme, de mit mond? Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy fegyvert. És nem azért, ő a béke kedvelője volt, de tudta, hogy az igazság, amit képvisel, hatalmas ellenállást fog kiváltani. És ő a békesség világából, a szeretet világából eljön a békesség fejedelme, de kivont karddal kell érkeznie. Most figyeljük. Őt, akire Izrael hagyomány és vallás rendszere épül, e szertartások ellenségének és lerombolónak tartják majd, lerombolójának tartják majd. Hát ő mondta, ő hirdette ki, ő rá mutattak, és annak tartják, ugye, hogy lerombolja ezt. Figyeljük. Őt, aki kijelentette a törvényt a Sínai hegyen, ő volt a törvényadó, törvényszegőként ítélik el. Nem döbbenetes? A bűntelent. Ő adta a törvényszegőként ítélik el. Őt, aki azért jött, hogy megtörje Sátán hatalmát, minek nevezik? És mit mondanak? Mi van benne? Ördög. Azért jön, hogy megtörje a Sátán hatalmát, és Belzebubnak nevezik, meg ördög van benned, és ezt el kell neki hordozni. Értem. Senki a világon nem értette meg. Szolgálata során egyedül járt. Anyja és fivérei sem fogták fel küldetését. Még tanítványai sem értették meg. Most figyeljük. Örök világosságban lakozott, egy volt Istennel, de földi élete magányban telt el. Nem egy-két nap, egy-két hónap, hanem a 33,5 év. Nem tudom, csak idáig, amit olvastunk, még mindegy rövidet még olvasunk, de hogy mit kellett neki elhordozni? Ha mi ezeken nem gondolkodunk, akkor nem tud bennünk igazi szeretet lenni Jézus iránt. Így olvasom. Azonosult velünk, hordoznia kellett bűneink, bajaink terhét. Most figyeljük. A bűntelennek éreznie kellett a bűn szégyenét. Éreznie kellett? Hát úgy halt meg, mint a legnagyobb bűnös. A békesség kedvelőjének harcban kellett élnie. Az igazságnak hamisság közepette. A tisztaságnak hitványsággal. Minden bűn, viszály, szennyes vágy, amit a törvényszegés magával vont, szenvedés volt Jézus lelkének. Egyedül járta az utat, egyedül hordozta a terhet, letette a saját dicsőségét, és magára vette az ember gyengeségét. Hadd mondjam, emlékszünk arra az Ellen White-i idézetre, hogy nekünk naponta legalább egy órát kellene foglalkoznunk Jézus életével. Hadd mondjam, higgyük el, ha mi ezzel nem foglalkozunk, azzal, hogy tudjuk, hogy mi fog jönni ránk, az eseményeket kívülről tudjuk, az események sorrendjét, fontos tudni ezzel, nem azt akarom, hogy nem, nagyon fontos, de enélkül soha nem fogunk igazi szeretetre jutni, ami pedig záloga annak, hogy a jellemünk Krisztusivá váljon, és hogy el tudjuk érni az örök életet. Olyan érdekes, és olyan elgondolkodtató az, nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már ezen, hogy amikor Jézus Pétert visszaiktatja a tanítványi szolgálatba, akkor hány dolgot kérdezett tőle? Hány dolgot kérdezett? Egyetlen egyet. Igen, és mi volt ez? Szeretsz-e engem? Gondoljunk bele abba, hogy nem azt mondta, hogy megjegyezted, hogy mit mondtam a proféciákról, megjegyezted, hogy ez mi... Nem. Szeretsz-e engem? És hadd mondjam, a mi életünkben is ez az egyedüli kérdés, ami kérdés. Szerintetek Jézus felteszi ezt a kérdést nekünk, hogy szeretsz-e engem? Felteszi. Azt olvassuk Jeremiás könyvében, hogy te megvizsgáltad az irántad való érzéseimet. Te megvizsgáltad az irántad való érzéseimet, mondja Jeremiás az Úrnak. Megvizsgálja a mi szívünket is, hogy mi szeretjük-e egyáltalán őt. Lehet, hogy egy furcsa kérdést teszek föl, de fölteszem a kérdést. Szerintetek az Istennek nem mindegy, hogy én szeretem őt, vagy nem szeretem őt? Hát őt a lényében, a létében nem tudom befolyásolni. Most akkor ilyen értelemben az Istennek fontos az, hogy én szeressem őt, vagy nem fontos, szerintetek? Magunk miatt is fontos, de azon kívül egy idézetet olvasok, figyeljük. Jézus, ugye, meg egyáltalán az Úr, ő résztvevő gyöngétséggel vár, hogy a tévedők vallomását meghallgassa, és bűnbánatukat elfogadja. És most figyeljük ezt a mondatot. A hála bizonyítékát kívánja, mint az anya, aki szeretett gyermekének felismerő mosolyára vágy. Hadd kérdezzem meg, milyen egy szülőnek az, amikor a gyereke szeretettel, örömmel, mosollyal fogadja őt, és átöleli, és ott van a szeretet. Vagy pedig ott van, igen, hazajöttem, szervusz. Nem tudom, értjük, bocsánat, de értjük a különbséget. Mit jelent egy szülőnek ez, amikor a gyermeke igazából így szereti, vágyódik a gyermeke szeretetének a kifejezése után? Na, még olvasni akartam. Nem fordul. Jó van. Azt mondja, és utána így olvasom, milyen komolyan és gyengéden vágyódik szíve utánunk keserveinkben, kísértéseinkben, és tőlünk is megkérdezi, szeretsz engem? Hadd kérdezzem meg, hogy mi erre a kérdésre, hogyha az Úr most azt mondaná nekünk, itt állna Jézus, és egyen-egyenként megkérdezné tőlünk, hogy szeretsz engem, mi mit válaszolnánk? Azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy egyikünk sem lenne, aki azt mondaná, hogy nem, Uram, én nem szeretlek téged. Egyikünk sem lenne. De, és erre a kérdésre, amit én most fogok föltenni, erre a kérdésre egyikünk se válaszoljon. De szeretném azt megkérdezni, hogy mi valójában szeretjük az Urat? Vannak-e ennek ismérvei a Szentírásban? Vannak-e, vagy nincsenek ismérvei? Vannak ismérvei. És én csak kettőt szeretnék most megemlíteni. Addig, amíg jobban szeretem az én bűneimet, jobban ragaszkodom ahhoz, mint amit az Isten mond nekem, amit az Úr elém tár az ő igéjében, addig az én szeretetem távolról nem teljes ő iránta. Addig valaki más van első helyen az én életemben. Addig nem mondhatjuk ki azt teljes szívből, hogy Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Igen, van bennünk részleges szeretet, de ez még nem az a szeretet, amely igazából segít a bűn felett való győzelemhez, mert még a bűneimet jobban szeretem. Szeretsz-e engem? Megérted-e, hogy mit áldoztam érted azért, hogy velem lehess? Hogy megbocsátom azt is, hogy most még csak így szeretsz engem, és még ebben és ebben és ebben a rossz jellemvonásodban van, vagy, de ki akarlak vonni belőle? Szeretsz-e engem igazából? De egy másik, és bocsánat, egy eléggé, hát, kemény, határozott ismervet szeretnék megemlíteni. Mit mond, csak kívülről idézem az igét? Azt mondja, hogy aki szereti az Istent, miben kell, hogy megnyilvánuljon? Ugye az egyik az, hogy az ő parancsolatait megtartja, stb. De mi a másik? Hogy szereti az ő atyafiát. Mert hogy szeretheti az Istent, akit nem lát, és hogy akkor, és szeretem az atyám fiát, akit nem látok, akit látok. Tehát gondoljunk bele, számtalan igen van, főleg János levelében erről, hogy nem igazi az Isten iránti szeretetem, ha én nem szeretem az embereket. És nem csak azokat, akik szeretettel vannak irántam, akik szeretetre méltók, hanem akik egyáltalán nem szeretetre méltók. És hadd mondjam, ez a legfájdalmasabb pontja az embernek, mert itt ütközünk bele abba, hogy magunktól nem megy, de erre is mikor tudok eljutni? Hadd kérdezzem meg Pálban, miért volt ez az oldhatatlan szeretet az emberek iránt? Miért volt az, hogy el tudta mondani, hogy amikor háborúságot szenvedünk, akkor imádkozunk, ha gyaláztatunk, könyörgünk, ugye azokért, akik... Miért volt Pálban ez? Miért? Miért? Szeretet miatt. A Krisztus szerelme szorongatta, de miért szorongatta őt? Mert felismerte az Isten iránta való szeretetét, amiben miben nyilvánult meg? Hogy ő milyen bűnöket követett el, és az Isten nem lesújtott rá, hanem felemelte őt. Tehát miben gyökerezett Pálnak is az Isten iránti szeretete? Az Isten kegyelmének, a bűnbocsátó kegyelem, a visszafogadó kegyelem felismerésében és elfogadásában. Mit gondoltok, miért ismétli Pál annyiszor az ő leveleiben is, hogy én, ki előbb Isten káromló, üldöző, ilyen és ilyen, miért? Soha nem felejtette el. Mi hajlamosak vagyunk egy idő után, ha megtérünk, és megváltozik az életünk, hajlamosak vagyunk elfelejtkezni régi dolgokról. Nem úgy kell emlékezni, hogy örökké gyötörje a lelkünket, de mit olvastunk a múlt hónapban, említettük? Mózes mit mond? Emlékezzél meg a te bűneidről, amelyel haragra indítottad az Urat. Igen, nekünk ezekre emlékezni kell, hogy az Isten mi mindent engedett el nekem. Akkor én nem tudom elengedni a másiknak. Csak azért, mert nem úgy szólt hozzám, vagy nem széles mosolyjal üdvözölt, vagy kicsikét barátságtalan volt, nem tudom, értjük, szóval, hát hol vannak itt az arányok? És éppen ezért, ha én megértem, hogy az Isten mit engedett el nekem, megismerem az ő irántam tanúsított kegyelmét, akkor ez viszont szeretetet fog ébreszteni a szívemben iránta, ami megnyilvánul abban, hogy a bűn felett győzni fogok az ő kegyelme által, mert jobban szeretem őt, mint a bűneimet, és szeretni fogom azokat, akik szintén az ő gyermekei. Azt mondja, aki szereti a szülőt, csak kívülről idézem az igét, szereti azt is, aki a szülőtől született. Tehát szereti az ő testvérét is. És most már csak egész röviden három igét szeretném, ha felolvasnánk, hogy milyen ígéretek vannak azoknak, akik szeretik az Istent. Az egyik, ugye láttuk, hogy igazságban csak így tudunk növekedni, el fogunk jutni ugye a krisztusi jellemre, tehát az örök életre alkalmassá válunk. Nézzük meg, mit mond Mózes 5. könyve, 7. fejezet, 9. verse. Mózes 5. könyve, 7. fejezet, 9. versét nézzük meg. Megtudjad, hogy az Úr a te Istened, ő az Isten, a hívséges Isten, aki megtartja szövetségét és az irgalmasságát ezer íziglen azok iránt, kik iránt, akik őt szeretik, és az ő parancsolatait megtartják. Látjátok, itt is előre hozza, akik őt szeretik, és ebből fakad, hogy az ő parancsolatait megtartják. Nézzük a másik igét, az 5. Zsoltár 12. versét, az 5. Zsoltár 12. versét, tehát megtartja szövetségét és irgalmasságát, ugye, akik őt szeretik, és majd örülnek mindnyájan, akik bíznak te benned, mindörökké vígadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mennyire gyönyörű! Örvendezni fog az az ember, aki szereti az Urat. Annál nagyobb öröm nincs, hadd kérdezzem meg, most bocsánat, hogy ezt mondom itt a földi életben, nincs ennél nagyobb öröm, mint szeretni és szeretve lenni, nem? Nincs ennél nagyobb öröm, erre vágyunk mindannyian. És gondoljunk bele, amikor az élő Istennel vagyunk ezzel a szeretet kapcsolatban, szeretni és szeretve lenni. Ő szeret engem, és én viszont szerethetem teljes szívemből. Igen, és azt mondja, hogy örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. És a harmadik ige, azt nem vetítjük ki, hanem kívülről mondjuk el. Mindenki ismeri az igét. A Római Levél 8. fejezet 28. verse mit mond? Akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. És én ebben az új esztendőben ezt kívánom teljes szívemből mindannyiunknak. Gondolkodjunk az Isten irántunk tanúsított szeretetén, Jézus életén, hogy engem hogy szeret, mit bocsátott meg nekem, honnan emelt ki, hova akar engem elvinni. Gondolkodjunk erről sokat. És kérjük az Istent, hogy igaz szeretet legyen a mi szívünkbe ő iránta. Imádkozzunk ezért, hogy utána az igazságban növekedni tudjunk, megtapasztalhassuk az ő irgalmát, békességét, örömét, és az, hogy bármit fog hozni ez az esztendő, bármit fog hozni, mindenben, de mindenben meg fogjuk tapasztalni, hogy a javunkra van, mert szeret bennünket. És ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.